Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a közönséget. A Petőfi kultusznak minden évtized és minden szelete rendkívül érdekes. Így van ez az 50-es évekkel is. Az a festmény, amiről ma beszélni fogok, az 50-es évek Petőfi kultuszába nyújt betekintést. Látszanak a képek? Ó, köszönjük, ha egy kicsit... Rendben. Ezt a festményt 1951-ben festette Csernus Tibor, negyedéves képzőművészeti főiskolai hallgató ekkor, és a második képzőművészeti kiállításon mutatja be, 1951 őszén. A szellemtörténeti háttér nagyon jól és alaposan föltárt irodalomtörténészek révén, Margocsi István révén és többek publikáltak már e témában. Mindenképpen két fontos forrásra rá szeretnék mutatni, ami megalapozza ennek a képnek az értelmezését, és egyúttal a kor Petőfi kultuszának is alaphangját megüti. Az egyik Révai József Petőfi című írása, ami 1948-ban jelent meg. A másik pedig Horváth Márton Lobogunk Petőfi című cikke, ami a Szabad Népben 1949-ben. Utóbbi Petőfi halálának 100 éves évfordulójára jelent meg. Ez a két szöveg, hogy összefoglaljam röviden mindazt, amit a irodalomtörténész kollégák ezzel kapcsolatban már leírtak és elemeztek, három alaptételét foglalja össze, vagy szögezi le az 50-es évek Petőfi kultuszának. Az egyik, amit úgy neveznék, hogy a kontinuitás elve, vagyis az a gondolat, hogy a jelenkor, vagyis az 50-es évek, az épülő szocializmus kora, a szerves folytatása Petőfi vívmányainak és Petőfi célkitűzéseinek. Horváth Mártontól egy idézetet raktam be erről. Petőfi szelleme élőbb, mint a maga korába, írja. A szabadság 10 millió magyar elidegetetlen tulajdona lett, a kunyhó győzelmeskedett a paloták felett. Ugyanígy szól Révai József, Petőfi a leghitelesebb és legcáfolhatatlanabb tanú arra, hogy a mai magyar demokrácia egyenes leszármazottja, végrendeleti végrehajtója a 100 év előtti magyar forradalomnak. A második alapelv a népiesség elve, amely szerint Petőfi egész költészete és a szocialista magyar költészet új irányvonala a népiesség fogalmán értelmezhető belül leginkább. Az ő költészete nem a nemesi lelkiismeret furdalás költészete többé, írja Révai József, hanem egy öntudata ébredő népnek a hangja. A nép szemével nézi, látja és fejezi ki önmagát, ábrázolja az országot, foglalja programba Magyarország útját és tennivalóit. A harmadik alapelv a Petőfi értelmezésben az 50-es évek elején pedig a közéletiség elve, amely Petőfit elsősorban mint közéleti szereplőt, mint politikust, mint katonát értelmezi, és másodszorban mint költőt. Révai József írja, Petőfi nem egyszerű közkatonája, hanem egyik vezetője volt az 1948-as forradalomnak. Illetve Horváth Márton idézi Lunacsárszkit, amit aztán a korban még többen is idéznek, Petőfi saját kora bolsevikja volt, írja Lunacsárszki. A kérdésem az, hogy Csernus Petőfi képe hogyan illeszkedik ehhez a három elvhez, a kontinuitás, a népiesség és a közéletiség elvéhez. 1951-es második képzőművészeti kiállítás újabb kísérlet volt arra, hogy a szocialista realizmus programjához, ukázához igazodjon a magyar festészet, és külön elvárásként jelent meg a történeti kép, a szocialista szellemi történeti kép megalkotása. Ennek megfelelően, vagy ennek szolgálatában a második képzőművészeti kiállításon nagy számú történeti festmény jelent meg, és külön nagy számú Petőfi ábrázolás tekintettel az évfordulóra is. A Petőfi ábrázolásokat külön elemezte a szabad művészetben Szegi Pál, kijelentve csak az a Petőfi megjelenítést érezhetjük hitelesnek, amely azonos a régi hiteles ábrázolások tárgyi anyagával, és egyben azonos a magyar nép képzeletében élő nagyszerű eleven Petőfi képpel. Hát kérem szépen, minden kultusz képpel szemben mindenkor ez volt az elvárás, hogy egyszerre legyen hiteles és idealisztikus, egyszerre felelje meg az ideál és reál elvárásának. Látjuk majd, hogy ennek miként sikerült megfelelnie Csernusnak. Szegi kiinduló pontja szerint két alapvető ága van a korábbi Petőfi ábrázolásoknak. Az egyikre Madarász Viktor Petőfi halálát hozza példaként, a másik pedig Révész Imre két ábrázolása Petőfi a táborban és Petőfi a nép között. Az egyiket, az előbbit, a Madarász féle képet tévútnak tartja, megrója a szentimentalizmusáért, a pessimizmusáért, a pontosan a népiesség és a közéletiség hiányáért. Ezzel szemben Révész Imre képét olyan útnak tartja, amelyet az újabb Petőfi ábrázolásoknak is folytatnia kell. Két olyan műről van szó, amelyben zsáner jellegű képek ezek, amelyben a nép között úgymond jelenik meg Petőfi. Az 1951-es kiállításon milyen Petőfi ábrázolások szerepelnek? Nézzük meg azt a kontextust, amiben Csernus képe is megjelenik. Kisfaludi Stroll Zsigmond Vándor Petőfi című képe, Kiskovács Gyula Petőfi portréja és Baksasós György Petőfi szobra tartozik ebbe a sorba. Szegi Pál elemzése szerint Kiskovács Gyula portréja ellenszenves, a szenvedő, pessimisztikus Petőfit ábrázolja, aki semmit sem mutat meg a költő tekintetének és lelkének kioldhatatlan élettüzéből. Ez tehát nem tartja megfelelőnek. Ezzel szemben Kisfaludi Stróp Zsigmond Vándor Petőfiét, ami ugye távoli utalás Munkácsi Mihály ismert képéről, Petőfi búcsút vesz a szülőhazától, jó útnak tartja, fentköltnek és emelkedetnek. Illetve dicséri Baksasós György Petőfiét is, amely meglátása szerint tartózkodó, mégis szónokiasan pózoló. De a legsikeresebbnek ebből a szobrászati kínálatból Kocsis András művét tartja, amely meglátása szerint egészséges erőt kifejező, természetes pózba állítja elénk a költőt, akinek arca kérlelhetetlen szigorúságot és elszánt harciosságot fejez ki. Az összes szobor közül ez az, amit még ebben az időszakban föl is állítanak, sőt ma is áll köztéri szoborként Miskolcon. Ezen a kiállításon festmények is szerepelnek Petőfi életéről. Az egyik Ég Sándor Bem és Petőfi csataképe, a másik Hinz Gyula képe ugyanebben a témában. Az utóbbira egyelőre még nem sikerült rálelnem, nincs róla reprodukcióm, de remélhetőleg sikerül szerezni. Ég Sándor festménye olyan, mintha egy 19. századi realista csataképet látnánk, és nyilván, hogy a katona Petőfit, a közéleti Petőfit állítja előtérbe. Ennek a képnek elég nagy sikere volt, reprodukálták, képeslapon is terjedt, mélyen belevésődött a kor Petőfi értelmezésébe. Ráfordulva Csernus képére. Ugyanebben az évben az irodalomtörténeti közleményekben jelenik meg Rózsa György összefoglaló Petőfi ikonográfiája, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy Csernusnak pontos fogalma volt arról, lehetett arról, hogy a Petőfi ábrázolásainak milyen egykorú variációi vannak. Tehát a hiteles Petőfi képre nézve mindenképpen használhatta és ismerhette Rózsa György ikonográfiáját. A Csernus féle kép alapszituációja, most nem ugrok vissza, de mindenki föl tudja magába idézni, az egykorú Petőfi ábrázolások közül Ornai Petrik Somának a Petőfi mezőberényben című képéhez áll legközelebb. Az alapos Petőfi kutatásokból többek között Kalla Zsuzsa és a Adrovic Anna és természetesen Rózsa György kutatásaiból tudjuk, hogy ezt a Petőfi képet a szakirodalom 1849. júliusára teszi ennek a képnek a születését, amikor Petőfi megcsömörödve a szabadságharc kudarcaitól egy időre Orlainál vendégeskedik, személyes jó barátságokat folytán, egész családjával, feleségével és gyermekével, és ebben a egy hétben kezdődik el ez a portré, kezdi el festeni Orlai ezt a portrét, tehát a szakirodalom azt mondja, hogy ez egy hiteles, közvetlen ülések után készült portré, amiről itt van szó. Az más kérdés, hogy mikor fejezte be Orlai. És azért is érdekes ez a kép más, mert tulajdonképpen egy válságos időszakát ragadja meg Petőfinek, amikor tulajdonképpen elbizonytalanodik a forradalom célját illetőleg, illetve azt illetőleg, hogy mi is az ő dolga. dolga ebben, és a leírások szerint már ott tart, hogy, hogy visszavonul, és nem vesz részt továbbiakban a szabadságharcban, amikor megjelenik mezőberényben Egressy Béni, és rábeszéli arra, hogy térjen vissza a csatatérre. Ezt azért emelem ki, mert a Csernus képnek az értelmezés szempontjából úgy gondolom, hogy fontos összetevője, ami nem közvetlenül jelenik meg a képen, hogy ez egy bizonytalan, úgymond ideológiailag bizonytalan időszaka Petőfinek. A két variáció, két alapvariáció közül az egyik a PIM-ben, a másik a Nemzeti Múzeumban van, az egyik a papucsos kép, a másik a csizmás kép. Erre ezeknek a képeknek a szituációjához áll legközelebb Csernus képe, tehát mondhatjuk azt, hogy Csernus azt a szituációt eleveníti föl, amikor Orlai épp ezt, vagy valami ehhez nagyon hasonló képet fest. A portré tekintetében nézzük a Csernus képet. Érdekes módon Csernus festményén Petőfi képmása nem Orlai képmásaihoz hasonlít. Egyik Orlai képmáshoz sem hasonlít közvetlenül. Tehát alap szituációjában Orlait veszi alapul, de nem azt a képmást használja, amit Orlaihoz tudunk kötni. Ugye több Orlai féle Petőfi képmást is ismerünk, tulajdonképpen valahogy így jelenik meg rajtuk Petőfi, mint amit itt látunk. Ezzel szemben Csernus az Orlai képhez egy másik portré forrást használ, ami legközelebb a daguerotípiához van. Itt érdemes megjegyezni, hogy 1948-ban volt egy Petőfi képmás vita a Szabad Művészet lapjain, aminek az volt a tétje, hogy melyik a leghitelesebb Petőfi képmás. Berény Róbert ír ezzel kapcsolatban egy cikket, itt látjuk jobbra az ő portréját, ezt se tudom pillanatnyilag, hogy hol van, lehet, hogy ti tudjátok. Én egyenlőre csak fekete-fehér reprodukcióban ismerem. És Berény ezzel kapcsolatban fejti ki azt a véleményét, hogy háromféle hiteles képmása létezik Petőfi, az egyik Barabásé, a másik Orlaié, a harmadik a daguerotípia, és ő egyértelműen a daguerotípia mellett foglal állást. Ennek kapcsán megjelenteti a lap Jankó János rajzát is a daguerotípia után. Ez azért fontos körülmény, mert ebben a pillanatban még nem ismerik az eredeti daguerotípiát, éppen lappang. Rövidesen azért azonban előkerül a daguerotípia, tehát amikor Csernus festi a maga festményét, ez a daguerotípia már ismert lehet a számára, nem csak a fametszetes átiratban és a Jankó János féle rajzolt átiratban, hanem eredeti formájában is. A Csernus képének egész beállítása, a portré megjelenése, az arc háromnegyedes félprofilja egyértelműen a daguerotípiával hozható összefüggésbe. Fontos ez, mert nyilván állásfoglalás a Csernus részéről, hogy nem a Orlai féle kissé idealizált Kacki János bajszú portrét használja, hanem ezt a sokkal realisztikusabb, beesett arcú fiatalember portréját. A másik körülmény Orlai személye maga. Csernus képén a festő háttal jelenik meg, és legalább olyan fontos összetevője a képnek, mint az ábrázolt Petőfi maga. A Szabad Művészet 1949-es számában egy hosszú tanulmányt találunk, 1952-es számában egy hosszú tanulmányt találunk Orlairól is, ami Orlait beemeli a szocialista művészet kánonjába, mint realista festőt. Ezt külön szeretném kiemelni, hiszen ez is egy fontos összetevője a kép értelmezésének. A tanulmányt érő Tehel Péter, aki ekkor a 19. századi magyar művészetről több írást is közöl, azt fejtegeti, hogy Orlai milyen elkötelezett letéteményese volt a realizmus ideológiájának, festészeti programjának. Írásaiban a realizmus fogalmát fejtegeti, szerinte, és különösen az Eszmék a művészetről című Orlai írásra hivatkozik, amiben Orlai a következőket írja. A mai értelemben használja a realizmust. Véleményem szerint a művész annyiból, annyiból lehet hű a természethez, csak annyiból uralkodhat felette, amennyiből annak általános összes jellemzőjét iparkodik visszaadni. Igen, itt látható az idézet is. Ha a természet részletes igazságába akar hatni, belevész annak gazdagságába. Egy szóval itt fontos megjegyezni, hogy Orlai a 19. századi realista magyar festészet előképeként jelent meg a szocialista-realista festészet ideológiája számára. Csernushoz közelítvén. A egyik főszereplőnk Petőfi, a másik főszereplőnk Orlai, a színtér pedig a műterem. Amit külön kiemelnék, mert ezt a színpadot rendezi be Csernus. Úgy tűnik, hogy az 50-es években mániákusan is folyamatosan visszatér ehhez a témához. Mondhatni, ez az egyik fő témája a főiskolás éveknek. A Kogár gyűjteményébe került ugye a Csernus hagyaték, és a gyűjteményből kiderül, hogy 50 körül számtalan műteremképet készít, üres műteremről és berendezett műteremről egyaránt. Köztük egészen különös, számomra egyelőre megfejthetetlen műtermi enteriőröket, mint például ez a kettő is, amit itt mutatok. Ez egy állványzat, nem tudom, hogy mennyire kivehető. Az állványzaton van egy festmény, és a festmény előtt egy lebegő bábú alakja. Én egyelőre próbálom kikutatni, felkutatni a még élő szemtanukat. Konok Tamásnak egyelőre nem rémlik ez a hely, hogy éppen milyen kép készülhet. Ugye Bernáta Aurél festekkor nagy pannókat, ez még további kutatásokat igény. Itt ugyanezt a szituációt láthatjuk, alul kivehető az állványzat alapzata, fönt egy nagy kép, nagyon vázlatos körvonalai, és elől ez a furcsa bábú. Minden esetre a műterem, mint egy különös, élettől elzárt, sajátos művi, színtér, színpad jelenik meg ezeken a képeken, amiknek bizarr, már-már szürrealisztikus látványossága köti le Csernus figyelmét. A műterem témához kapcsolódó képek másik részén maga a műtermi alkotás jelenik meg. A műteremben munkálkodó közösség. Nagyon jellegzetes ezeknek a képeknek a beállítása. Itt fölül, látják a kurzor? Na mindegy. Szóval fölül valamiféle lampionsor látható, és ez számos vázlaton újra és újra visszatér. Itt jegyezném meg, hogy 1950-ben az egyik első a műcsarnokba beadott festménye az egy műterem részlet volt. Ezt a képet nem ismerjük. Kizsűrizte a zsűri egyébként a sajtó megjegyzései alapján. Tehát ennek a témának lehet, hogy készült egy kidolgozottabb változata is, amit pillanatnyilag nem ismerünk. Itt vannak még további példák. Megjelenik egy új szereplő a műterem képeken, az akt. Az aktot festő festő, ami az egyik meghatározó témája a 20. századi modernizmusnak, sőt, hát mondhatnám, hogy modernizmusnak is, egészen Courbet műterem képe óta. Egy nagyon nagy hagyományú és nagyon fontos árszpoétika jellegű képtípusról van szó az aktot festő művész alakjában. Néhol egyébként már a háttaláló művész figurája is megjelenik, az, ami majd kidolgozva kap formát az Orlai féle festményen. Itt láthatunk egy színes verziót, és itt van az a vázlat, ahol először megfogalmazódik az Orlai festi Petőfit alapszituációja, még arcok nélkül, de már megtanálva ezt az alapvető beállítási formát. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egészen bizonyos, hogy Csernus ismerte Orlai festményét a Petőfi mezőberényben. Ennek ellenére nagyon sok részletet nem használ föl belőle. Tehát nem az a csizma van rajta, ha bár csizma van rajta. Nem azt a széket használja, azt a jellegzetes széket, ami a mezőberényes képen van. Az enteriőrből semmilyen részletet nem tart meg, tehát az Orlai féle enteriőrből, hanem egy nagyon is egykorú, tehát a saját műtermi enteriőréhez közelítő helyzetbe helyezi el a modellt. A kezében ugyan könyv van, de nem olyan könyv, és nem úgy, ahogy Orlai képén, ahol ökölbe szorított kézzel jelenik meg a könyvlapjainak kéz, hanem egy sokkal finomabb jelzés, illetve csibuk sincs mellette, meg persze kard sem, hanem csak egy pipa. Tehát nagyon szabadon közelít a mintaképhez. Na most nézzük egy kicsit ikonográfiailag ezt a képet. Bármilyen merészségnek is tűnhet, én ide bemerném hozni a Szent Lukács festi Madonnát alaptípust, amennyiben a festészet történetében az a helyzet, ahogy egy műteremben azt látjuk, hogy valaki híres embernek készül a képe, tehát tulajdonképpen a kultusz kép születésében nyerünk betekintést. Ez a képtípus a nyugati festészetben leginkább a Szent Madonnát festő Szent Lukács típusában jelenik meg. Egészen hasonlókat is lehet találni beállításokat tekintve. A másik kontextus viszont az, amiben az állítás nem csak arra vonatkozik, hogy a festő éppen egy híres ember kultuszképét festi, hanem kap egy aktuál politikai színezetet, nevezetesen, hogy a személyi kultusz meghatározása alakjának, a politikai ideológia hordozójának portréja készül éppen. Ugye hát ez egy későbbi parafrázis, Komáris Mellamid alkotása, de némi fényt vet erre. Egészen bizonyos, hogy Csernus ismerhette Vermeer híres festőművészet allegóriáját. A tananyagban benne van, ki lehet nyomozni a diasorok alapján, hogy ezt tanították annó művészettörténetből, ha úgy egyébként bármi kétségünk is lenne erre vonatkozólag. Azért is mutatom ezt a képet, mert a háttól ülő festő, az arcát nem mutató festő önarcképe, hiszen itt kvázi önarcképről van szó, és az előtte megjelenő modell együttállása, az tulajdonképpen legszorosabban itt jelenik meg előképként a Csernus festményhez. És hát természetesen a festészet történetében a műterem képek között találhatunk még számos előképet. Én egyre szeretnék még rá mutatni. Egyetlen nem biztos, hogy ezt ismerte Csernus. Ez egy izgalmas kép, amit Cézanne festett Zoláról, amint éppen felolvas, és amint éppen ő festi Zolát, tehát tulajdonképpen a szituáció nagyon hasonló a Csernus féle képhez, de meg lehet, hogy ez egy távoli párhuzam. A háttal ábrázolt önarcképhez pedig Ferenczy Károly festő és modell című képét szeretném ide idézni, hiszen ez egy nagyon izgalmas szituáció, ahol tulajdonképpen egy rejtőző önarcképpel van dolgunk Csernus esetében. Egészen egyértelmű, hogy önarckép, de magát az arcot nem láthatjuk, ugyanúgy, ahogy Ferenczy műterem képén a festő és modelljén, és hát ugye nem nagyon kell mondanom, hogy ez is egy programkép. Műteremképek a korban. Bernát Aurélnak nagyon fontos témája. Annak a Bernát Aurélnak, aki mestere, irányítója, igazodási pontja ekkor Bernát Csernus Tibornak. 1949-ben festi ezt a Műterem című művet, ahol tájkép jelenik meg a vásznon. De hadd idézek még ide néhány képet a műteremről. Kevés az időnk, és hosszúra nyúlna a dolog, de gondoljanak csak bele, hogy az 50-es években micsoda különleges jelentése van a műteremnek, ami mégiscsak egy független terepe a művészi alkotásnak. Egy olyan zárt terep, ahova nem feltétlenül hatol be a külső politikai ideológia. Egy védett tér, egy menedék. Így jelenik meg Koffán Károly képein, akinek nagyon fontos témája, visszatérő témája a műterem. Koffán ott tanít a képzőművészeti főiskolán, amikor Csernus is oda jár. Illetve vezértémája a műterem a szociálfestészetnek is, tehát a hivatalos festészetnek is. De elsősorban olyan kontextusban, mint amit itt látnak, Domanoszky Endre dolgozók festőiskolája jelenik itt meg, ez egy picit hasonló a munkamódszer átadás típusú szociálfestményekhez. A festő tanítja az ifjabb nemzedéket, valami ilyesmi az alapszituáció, illetve itt van ennek a másik verziója, ez egy diplomamunka, Újvári Lajos képe, ezt csak fekete-fehér fotóról ismerjük, Szőnyi Mester korrigál, nagyon hasonló a szituáció, ahol a műterem a tanítás színhelye, tehát a tapasztalat átadásának a színhelye. Egy évvel későbbi, mint Csernus kép, de még, mint a Csernus képe, de mégiscsak ide kívánkozik Berény Róbert ikonikus festőnövendéke, amit nagyon sokan reprodukálnak a korban, és ami megint a műtermi szituációt idézi meg elénk. Egy anekdotát idéznék ide, amely szerint Berény Róbert nagyon bizonytalan volt abban, hogy mit is fessen éppen a festőnövendék ott akkor 1952-ben, és állítólag Bernát javasolta neki, hogy hát fessen tájképet, mert abból nagy baj nem lehet. Ez azért fontos egyébként, mert Csernus képén üres a vászon. Erre majd még visszatérünk. Berény Róbert képe is 1952-es, azért a Berény Róberté, aki a Petőfi képmást is festi, és itt is egyébként korrektúra közben, iskolai szituációban jelenik meg a műterem. A híres ember festésének alapszituáció, vagy pontosabban a híres ember portréja készülésének, mint processzusnak. Én kevés előzményét találtam a magyar festészetben, de hát mindenképp ide kívánkozik Kis Józsefnek ez a képe, ahol azt a különleges szituációt látjuk, és ugye ez egy titok, amiben itt betekintést nyerünk, amint éppen Hans Gasser mintáz a Széchenyi portréját. Ilyet egyébként a szociál festészetében nem igen találunk. Mély Józseffel konzultáltam ez ügyben, aki komoly szakértője a szociálnak, és ő mondta, hogy azért, mert hogy nem lehetett. Tehát Sztálin mellé nem állhatott oda egy pórias festő, amint éppen pingálgatja a nagy ember képét. Tehát nem fogunk olyan képeket találni, ahol éppen Sztálin portréja készül. Olyanokat viszont nagyon is, ahol a emberfeletti vezér képmása jelenik meg, a festők kicsiny alakja. tagjai mellett. Vitatható, hogy szabad-e kifuttatnom a Petőfi, Orlai Festi Petőfi képet a politikai kultuszképmások készülésére, de én úgy gondolom, hogy van áthallás a kettő között, hiszen Csernus képe a maga szituációjában 51-ben mégiscsak a kultuszkép születéséről szól, és ilyen formán, ha nagyon távoli módon is, talán reflektál ezekre a képekre is. Egy olyan képpár találtam, ami nagyon érdekes módon összhangban áll, vagy párbeszédet folytat a mi képünkkel, Geli Korzev kettős képére, ami a festőt ábrázolja, amint éppen festi Sztálin portréját, a modell nélkül. Érdekessége, hogy az első kép Sztálin halála előtt, a másik Sztálin halála után készült, és a második képen már hiányzik a portré, tehát csak az üres vászon előtt áll, ül kétségbe esve a festő. Ez azért is érdekes, mert Csernus képén sem látjuk a portrét, kisé azt sugalva, hogy az még a jövő zenéje, vagy talán még megfogalmazhatatlan, ilyen formában még anyagi formát nem kapott. Végül az utolsó bekezdés ehhez a képhez Juhász Ferenc alakja, aki mély barátságot ápolt Csernussal, akivel egy padban ültek a kereskedelmi iskolába, akivel nagyon szoros személyes kapcsolatban vannak az 50-es évek elején. Sokan ismerhetik ezt a portrét róla, tudjuk, hogy ez a Dráva utcai műteremben készül, élő modellülések alapján, miközben Juhász Ferenc írja a Tékozló ország című művét, de a mi képünk korábbi, ja bocsánat, ehhez csak eszembe jutott, hogy mennyire hasonlít Máné Mallarmé portréjához. Ugye Mánét egyébként nagyon szereti ekkor Csernus. Bocsánat, el fogok felejteni egy címet is azért. Igen, megvan. Juhász Ferenc úgy kerül a képbe, hogy 1951 őszén jelenik meg az Új versek című kötete, és abban a Jégvirág kakasa című verse. Az a vers, ami Petőfi Helység kalapácsának sajátos parafrázisa volt. Juhász kötete óriási vitát kavart 1952 tavaszán, miközben Csernus Munkácsi díjat kap az Orlai Festi Petőfi képet, még főiskolásként. Aközben Juhász Ferencet szapulják és szétszedik a kritikusok az Új versek miatt, és leginkább a Jégvirág kakasa miatt. Megint csak utalásszerűen szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon izgalmas szituáció, ugyanis Juhász Petőfi újraértelmezésével próbálkozik, a saját korába való belehelyezésével, és szatirikus módon, ennél nagyobb bűn kevés volt a 1951-52-ben, szatirikus módon parafrazeálja a Helység kalapácsát, ami óriás bűnnek tetszik a kritikusok számára. Ebből a nézőpontból nagyon izgalmas összefüggés, hogy a családi hagyomány szerint az Orlai Festi Petőfit képhez Petőfinek Juhász Ferenc ült modellt. A portréját tehát az arcvonásait nem viseli, viszont hogyha ismerjük ezt a szituációt, amiben Juhász, ez az alacsony származású, alacsony sorból jött költő Petőfi újra értelmezésével, újra megélésével kísérletezik, akkor nagyon is bátor választás az, hogy ilyen formán ő is beemelhető a képbe. A visszhang. A második magyar képzőművészeti kiállításon bemutatott képet általában elismerő hangok fogadták. Egyedül Végvári Lajos volt az, aki kritizálta, mondván, hogy a festői hatások egyedüli keresése miatt azonban művének jellegtelennek a figurái. Ezt azért emelném ki, mert Csernust a következő évben már nagyon sok vád éri, amiatt, hogy túlságosan festői és elomló. Ebben megint nem tudnék belemenni, de tulajdonképpen Bernát egy alternatívát testesít meg a hivatalos kemény vonal a szociállal szemben, és magát Bernátot is sokat kritizálják a túlságos festőisége miatt. Ennek ellenére a kép Munkácsi díjat kap, ahogy mondtam, tehát sikerül beleilleszteni a szociál festészeti kánonba. Végezetül, hogyan érvényesül benne ez a három alapelve a Petőfi kultusznak? A kontinuitás elve. Valamelyest igen, hiszen aktualizálja Petőfi alakját, és a saját jelenkori műtermébe helyezi el Csernus. A népiesség elve. Az öltözött és a részleteket tekintve meglehetősen puritán módon jelenik meg a modell, akárki is legyen az, Petőfi alakja, tehát ez érvényesül rajta. A közéletiség elve. Ez viszont nem. Ez viszont nem, mert ez egy zsánerkép, és nagyon is személyes rétegeit mutatja be Petőfinek. A zsánerszerűség volt az egyik legfőbb vád Csernus következő évben elkészült nagy vásznával szemben is. A Landerer nyomtárban kinyomtatják a 12 pontot című képpel kapcsolatban. De ez már egy következő kutatás és előadás témája lehetne, hiszen ez a kép a diplomamunkája, amin meglehetősen festői és zsánerszerű módon ábrázolja ezt a forradalmi epizódot. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.